Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Önök az Instant Payment Podcast sorozatunk első epizódját kísérhetik figyelembe. A műsor az MVIS szakmai támogatásával készül. Én Érszfalvi András vagyok, és két vendégem van itt a stúdióban. Kozma Zoltán, ő a társműsorvezetőm, digitalizációs vezető, fizetésforgalmi szakértő, és a Capsis-től Kiszeli Róbert, aki szintén fizetésforgalmi szakértő. A téma pedig az AFR, az azonnali fizetési rendszer, az ökoszisztéma, ami most vált teljessé, mondják a szakértők, de a története nem most kezdődött. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ebben a 35-40 percben először beszéljük végig nagyon röviden az előzményeket, a történetet, meg azt, hogy ti szakértőként hogyan kapcsolódtok egyáltalán ehhez a kérdéshez, ehhez a rendszerhez. Jó, és akkor kezdjük Zoli veled.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket és a reménybeli követőket. Én onnan kezdeném, hogy Robival van egy személyes ismerettségünk, egy szakmai kapcsolatként indult ez 7 évvel ezelőtt, amikor az akkori top 10-ben lévő kereskedelmi bankok közül háromnak építettünk azonnali fizetési rendszert. Ezt nagyjából úgy kell a kedves hallgatóknak, nézőknek elképzelni, hogy a tranzakciószám nagyjából 30-40%-át lefedő rendszert sikerült élesbe állítani. Ez a rendszer 4 évvel ezelőtt zökkenőmentesen indult, amiben azt gondolom, hogy a legnagyobb szerepe a szállítói oldalon Robinak volt, én vevői oldalon voltam, egy informatikai vezető, és azért is őt kértem fel, hogy csatlakozzon hozzánk ember a műsorba elsőként, mert szállítói oldalon ő az, aki szerintem leghitelesebben és legnagyobb teljességében átlátja ezt az egészet, és ezért is szeretném az első kérdést úgy hozzáintézni, hogy alapvetően, Robi, mi az, ami ebből a rendszerből készen van, és mik azok, amik elérhetőek már, mint fizetési szolgáltatás?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Ugye, ahogy elhangzott, Kiszeli Róbert vagyok, és hát igen, Zolival már 7 éve ismerjük egymást. Két nagy projekt is futott akkor, abból az egyik volt az, amiben Zolival sikeresen együtt működtünk, és nagyon köszönöm ezeket a kedves és elismerő szavakat. Ami eddig már elkészült, tehát amit 2017 környékén elkezdtünk, és egyébként mi mind Capsis, hogy az azonnali fizetésben nagyon sok minden területen mozogtunk, külföldi projektjeink is voltak. Mi voltunk az egyik olyan cég Magyarországon, aki még azelőtt csinált azonnali fizetést, hogy lett volna Magyarországon azonnali fizetés, és ugye ez 30 banknak volt, 30 szereplőnek volt egyszerre kötelező. Ott egy kettőre indult, aztán 3 éves projekt lett országos projekt, ahol a 30 bank megcsinált az implementációt. Ez egy nagyon sikeres projekt, egyébként a világon éppen máig egyedülállóan Magyarországon kötelez volt mindenkinek csatlakozni.
Ez példaértékű, és hogy azt mondják, ugye?
Abszolút, annyira példaértékű, hogy az EU átvette ezt a szabályozást, most mondhatjuk így, mert pont mai lépett hatályba az EU szabályozás, hogy az EU-ban az összes kb. 5000 tagnak, aki valamilyen módon pénzforgalomban érintett, kötelező lesz azonnali fizetést küldeni, illetve fogadni euróban. Tehát ez gyakorlatilag a magyar volt az egyetlen példa, és ezt az EU valóban lekövette. Ugye Magyarországon az azonnali fizetési rendszer 2020 március 2-a óta élesben működik, azt megelőzte egy pilot, ami azt eredményezte, hogy egy nagyon stabil, nagyon jól működő központi infrastruktúra állt elő, ami igazából a bankok közti tranzakciókat számolja el. Ugye a statisztikák mutatják, Zsiró publikálja a statisztikákat rendszeresen, 98%-ban 2 másodperc alatt és 50%-ban 1 másodperc alatt történik meg az elszámolás. Tehát valóban egy nagyon gyors és nagyon stabil megbízható rendszer lett, havonta kb. 14 millió átutalást számol el, tehát elég nagy volument is kezel ez a rendszer. Jelenleg azokat a megbízásokat, amit az ügyfelek, amelyek a banknak adnak elektronikus csatornán. Tehát netbankon, mobil.
Tehát a bankok ezt már tudják. Ez úgy kell elkezdeni, mint egy térképet, ugye? Tehát ezek a várak ezt már tudják, birtokában vannak ennek a tudásnak, most jön a következő lépés, ugye?
Pontosan így van.
És ezeknek az előnyeiről szerint, hogy milyen valós előnyöket hozott ez?
Igen, ugye ez egy érdekes, szokásos kérdés, hogy az azonnali fizetés az miért jó? Miért kell, hogy legyen azonnali fizetés? Szerencsére ezt a kérdést egyébként, hogy Magyarországon egyszerű volt, mert a szabályozó azt mondta, hogy legyen, és ezért ugye nem kellett a bankokat meggyőzni, hogy legyen. Elég nagy volt az ellenállás az elején a bankok részéről. Látszott, hogy egy nagy költség lesz, és az előnyeit azért akkor még nem látták annyira. Én informatikus vagyok, de van ennek egy közgazdasági szempontja, hogy a pénzforgási sebességgel segíti a gazdaságot. Tehát, hogy gyorsabban tud a pénz forogni, tehát 5 másodperc alatt tovább lép, és már a következő műveletet tudom végrehajtani, akkor annak van egy előnye. Én mindig azt szoktam hozni példának a taxist, van taxis ismerősöm, aki azt mondja, hogy a kártyával fizetek, akkor holnap kapom meg a pénzt, de én ma tankolok. Nekem ma kell az a pénz, nekem most kell az a pénz.
Tehát az élmény mindenkinél ott van, az pittyen, azonnal, így néhány másodpercen belül. 0-24-ben 365 nap, ugye? Ez és határokon, innen és túl.
A magyar rendszer az forintban készült, ott a magyar bankrendszer a tag, ugye az eurós rendszer az pedig egy nemzetközi, illetve több nemzetközi rendszer is összekapcsolva. És ugye hát azért ezt most már a hétköznapokban bankokban is lehet érzékelni az azonnali fizetésnek a hasznát. Én a másik, amit szoktam hozni példának, az az én személyes történetem az azonnali fizetéssel, hogy én jégkorongozom vasárnaponként egy baráti társasággal, és akkor eddig ugye az volt, hogy összedobtuk készpénzben az ellenértéket, aztán egy-két évvel a bevezetés után azt mondta az a barátom, aki szervezett, hogy hát az azonnali fizetéshez, ha ennyi közön van, nem kéne inkább utalni, azóta mobilról utalok én is. Tehát ugye a hétköznapokban is elkezdett megjelenni. Tehát több ilyen kisebb helyzet van, amikor az ember találkozik ezzel, de most még azért ez egy kicsit kényelmetlen. Tehát most még átutalni úgy tudok, hogy beírok a mobil alkalmazásba egy számlaszámot.
Igen, mert azt mondtuk, hogy ez az ökoszisztéma már nem úgy elindult, megvannak az alapok, de most jön a 2.0. Tehát most válik ez teljesen, mert nem mindenki jégkorongozik, és nem mindenki utalja, nem tudom, a cseket. Akkor itt mehetünk rá arra a körre tulajdonképpen, hogy még itt ki lehet érdekelt, hogy milyen szereplők jöhetnek be a mostani változással, vagy frissítéssel kapcsolatban?
Természetesen, ugye maga az azonnali fizetési rendszer azzal a céllal jött létre Magyarországon, hogy gyorsítsa az átutalásos pénzforgalmat. Alapvetően a készpénz, tehát a jegybanknak a fő célja az volt, hogy a készpénzforgalmat csökkentse, olyan fizetési helyzetekben is legyen fizetési megoldás, ahol jelenleg nincsen elektronikus fizetési megoldás. Egyébként ugye közben volt egy jogszabálymódosítás a kötelező elektronikus fizetést elfogadni fizetési helyeken. És ugye itt ér össze igazából ez a kettő, hogy jelenleg nincs olyan egységes megoldás, eddig nem volt olyan egységes megoldás, ami ezt a fizetési módot elhozta volna, hogy úgy mondjam, a végfelhasználókhoz, tehát a kereskedőkhöz, ugye kártyanyelven kereskedőnek hívjuk őket, mi jobban szeretjük kedvezményezetnek hívni, mert kártyának ugye nagyon sok évtizedes történelme van, akkoriban még kereskedők voltak, akkor még mindig fizetési helyen fizettünk, most már sokkal több fizetési helyzet van, mint ami volt 60-70 évvel ezelőtt, amikor a kártya kialakult, és ugye erről szól az AFR 2.0-nak nevezett szabályozás és új csomag, ami azt eredményezi, hogy ezekben a fizetési helyzetekben is tudjuk használni az azonnali fizetést. Értelemszerűen engem, mint magánszemély, nem biztos, hogy az érdekel, hogy azonnali fizetéssel fizetek, hanem az, hogy egy olyan fizetési móddal tudjak fizetni, ami az adott fizetési helyzetben akár kényelmesebb is, mint a kártya.
Itt pont ezt akartam kérdezni, hogy alapvetően nem biztos, hogy még a hallgatóság minden tagjának egyértelművé válik. Szerintem teljesen jogos, hogy mivel tud többet, mint a kártya. Eddig valójában olyan dolgokról beszéltünk, amit nagyrészt kártyával is el tudok intézni. Tehát akkor mivel több ez, mint a kártya?
Hogy miben más?
Igen, ugye a kártya fizetésről azért azt kell tudni, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy az történelmileg egy olyan helyzetben alakult ki, amikor még nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt okostelefon, és általában az volt, hogy elmentem valahova, ott akartam fizetni. Ugye nem is rendeltünk interneten.
Tehát face to face, ugye? Igen, tehát ketten voltunk, eladó, vevő és a kártya, világos.
Igen. És ezt úgy is szoktak hívni, hogy card present, tehát ott hely, ott van a kártya. És ugye később kialakultak ezek az úgynevezett card not present helyzetek, azok a távoli fizetések más néven. Ezek egyébként a jogszabályi megnevezések is. Ami ugye az internettel jelent meg Isten igazából. Persze voltak az ilyen telefonos távoli rendelések, de Magyarországon ezért ez nem, gyakorlatilag nem létezett. Tehát az interneten megjelentek, hogy meg a mobiltelefonnal olyan fizetési helyzetek, ahol nem egy helyen vagyunk, és a kártya adaptálódott ehhez a helyzethez. Tehát igazából a kártya az valójában két univerzum. Van a card present, ami oda megyek, POS terminál, odaérintem. Ebben olyan innováció van, hogy azzal nagyon nehéz versenyezni. Másik példa, amit szeretek hozni, Londonban a metróba be tudok menni, úgyhogy odaérintem a bankkártyámat, ott a szintidő az 500 millisekundum, ami, tehát fél másodperc alatt kell tudni autorizálni a kártyatranszakciót, hogy beengedjen, és amikor kifele jövök, akkor ugye ugyanazzal a kártyával tudok kilépni. Ezt megcsinálta, nem nevezem meg a gyártót, megcsinálta a telefongyártó, hogy lemerült telefonnal is tudok odaérinteni és kijönni.
Pláne. Még ez se legyen akadály.
Így van, mert ugye azt mondják, hogy a londoni metrósok mondják, hogy ők nem az emberek fogvatartásában utaznak, tehát ki kell, hogy engedjék az embereket. Tehát, hogy ilyen komoly fejlődés van a kártyának ebben a szegmensében. Tehát chipkártya, érintőkártya, stb. Viszont az internetes fizetés az sokkal bonyolultabb, hogy ott be kell írnom a kártyaszámot, be kell írni az adatokat, nem
biztonságos. Kapok egy kódot, vagy nem kapok egy kódot vissza az a telefonon. Igen.
Tehát ugye annak a bonyolultsága, azt a kereskedők is ugye negatívan fogadták, amikor ezt kötelezővé tették, hogy legyen második faktor, ez a 3D Secure, vagy különböző nevei vannak, mert hogy lemorzsolódást jelent a fizetésnél. Van időm gondolkodni a fizetésnél. És ezzel szemben, ugye ma hol tartunk, itt van a telefon a zsebemben, ugye azt mondják, hogy a top 3-ban van a mobiltelefon, ami mindig az embernél van, lakáskulcs, meg talán még pénz, tehát körülbelül ez talán, és a mobiltelefonon futnak alkalmazások, és ami nagyon fontos, hogy a mobiltelefonon tud olyan alkalmazás működni, ami a bankkal van kapcsolatban. Ugye a kártyának egy olyan kört kell bejárnia, ahol a kereskedőn, az elfogadón, a networkön, tehát a kártya networkökön keresztül a kibocsátó bankhoz eljut az üzenet. Miközben én a mobiltelefonommal, én mint fizető ügyfél közvetlen kapcsolatot.
Tehát rövidíteni tudom a folyamatot?
Épp erre akartam rátérni, hogy alapvetően most sokat beszéltünk arról, hogy a kártya, amikor jelen van és amikor nincsen, és ez mitől jó, egyébként szerintem is jó, Én azért azt gondolom, hogy összességében azért mégiscsak túl bonyolult. És ennek a két univerzumnak a fenntartása, főleg a digitális kultúrában, hiába digitalizálok egy kártyát, és tudok NFC-vel fizetni, ez nekem kényelmes, de összességében erre egy jó megoldást építeni, IT vezetőként azt mondom, hogy mégiscsak drága a végén, mégiscsak komplikált. Tehát a Carnot Present összehasonlítva a mobil fejlesztéseknek a tempójával szerintem komplexebb, drágább, és azt is merem vállalni, hogy lassabb. Tehát én azért azt gondolom, azon a véleményen vagyok, és nem a kártyát akarom elkézni, de azt gondolom, hogy a mobil fizetés meg a mobil fejlesztés tempója az lehagyta a kártyát. És azt is gondolom, bár ebbe kíváncsi lennék a véleményed, hogy vannak olyan use case-ek, amik inkább felre lennének jók, amik ebben a sémában plusz helyet kaphattak?
Pont, hogy az előbb beszéltük, hogy a kártyánál vagy odaérintem, vagy beírom az adataimat. Egyébként én még fizettem úgy is egyszer, hogy papírra felírtam kártyaszámot és elfaxoltam, mert nem volt más lehetőségem. Ezek mindig az a probléma, hogy azért ilyen bonyolult, hogy biztonságos legyen. Tehát, hogy az évtizedek alatt a csalók is folyamatosan fejlődtek, fejlesztettek, és minden fejlesztés ellen kellett ellenlépés, és folyamatosan bonyolultabbá is vált. De betartotta ezt a hosszú kört. Ugye miközben van egy csomó olyan fizetési helyzet, ahol kényelmesebb lenne, egyébként Ázsiában nagyon sok helyen például QR-kóddal fizetnek. Tehát nagyon sok helyen az van, hogy oda megyek a kereskedőhöz, ki van rakva egy QR-kód, a mobiltelefonomban leolvasom, és elutalom az ellenértéket. Most, hogyha nyilván ez egy szerencsésebb helyzetben, még magát a tranzakció adatait is tartalmazza, tehát még biztonságosá is van téve. De ebben a helyzetben kártyával azért elég nehéz fizetni. Mondhatni inkább, hogy lehetetlen. Tehát oda megyek, egy papírdarabban előttem, vagy hogyha egy számlát kapok nyomtatva, elküldik nekem postán, vagy akár e-mailben, azért ott a kártyás fizetés az nagyon bonyolult válik. Ott sokkal egyszerűbb a mobilos fizetés, főleg, hogyha azt veszük figyelembe, hogy az AFR 2.0 szabályozás kitalált, és kötelezővé tett a bankoknak, hogy a banki mobil alkalmazással fizessek, amit a bank a saját biztonság technikájával véd, és ezért az ügyfél azonosítását elhiszi, ismeri, biztonságosát.
Ez igen, mert lehet gyors, kényelmes, de a biztonság most már hozzátartozik, hogy a podcast vége felé majd azért beszélünk a csalásokról, meg a lehúzásokról, meg hogy ennek a volumene hogy változik. Az oké, hogy gyors legyen, egy mozdulat, egy legyen nálam, ezt mind értem, de legyen ugyanolyan biztonságos is legalább, vagy biztonságosabb, mint a kártya.
Abszolút így gondolom, és szerintem itt nagyon fontos, hogy azt a tempót, amit a fejlesztéseknél, mondjuk egy mobilos fejlesztéssel gyakorolni tudunk, ugyanúgy a csalás megelőzésnél is majd erről szerintem kell, hogy beszéljünk később egy pár szót. Az AFR 2.0-nak az új funkciói vagy szolgáltatásai közül fizetési kérelem vagy QR kód? Szerinted melyik, amelyik többet hoz?
Na, ez jó kérdés. Nekem van egy személyes véleményem, és van természetesen egy szakmai véleményem. A szakmai véleményem az, hogy az látszik a fizetési piacon, hogy van létjogosultság a különböző megoldásoknak. Tehát nem egy egyeduralkodó fizetési megoldás irányába megyünk. Ugye ez látszik, hogy megjelentek a különböző alternatív szolgáltatók, a különböző fizetési módok, és ezek úgy egymás mellett élnek. Más a fizetési helyzet talán, amiben hasznosak tudnak lenni. Ugye a fizetési kérelem, nem ejtettünk szót az elején a fizetési kérelmet, az azonnali fizetési rendszer együtt egy fizetési kérelmet rendszert is implementál.
Ez a friss, ez a 2.0, tehát ezért is beszélgetünk, mert most teljesedik a rendszer ezzel.
A fizetési kérelem most lesz kötelező.
Így, hát ugye az előző kérelem nem volt már, kötelező. Csak igen, nem átjárható igen. formában. Tehát szigetszerűen több banknál létezik, de valójában most lesz minden bank között átjárható.
Ugye a fizetési kérelem arról szól, hogy az egyik fél, a kezdeményezett tud küldeni üzenetet a fizetőnek, és kérni egy fizetést.
Mondjuk egy szolgáltató.
Például
és akkor hozzuk be a szolgáltatókat, mert róluk nem webshopokról, igen, beszéltetek már, de ott van egy közműszolgáltató mondjuk, és akkor sok minden eszembe jut, és elkezd csilingelni a fejem, hogy ez nekem érdekes lehet. Tehát van egy szolgáltató, aki le akarja hívni tőlem a fogyasztásomat.
Így van, így van. Ez egy tipikus fizetési helyzet a fizetési kérelemre. Ha a szolgáltató meg tud engem címezni, ez fontos, hogy vagy számlaszámot, vagy mobilszámot, vagy másodlagos azonosítónak nevezett azonosítót, e-mail címet kell tudnia, és azzal engem megcímezni, akkor nekem tud küldeni üzenetet, amit a most április 1-től kötelezően az összes banknak implementálnia kellett Magyarországon fogadni, hogy én, mint fizető fél, megkapom a bankban a banki elektronikus csatornán mobil alkalmazással az üzenetet, és jóvá hagyom a fizetést. Ez azért is fontos, ugye már most is van egy csoportos beszedés jellegű már nagyon régóta, ami viszonylag kis arányban terjedt el, ott egy általános felhatalmazást adok.
Pont a hetekben olvastam, az egyik nagybanknak a vezetője mondta, hogy hát ezeknek a fel elevenítése is szükséges, abszolút egyetértek vele. Tehát csoportos beszélés sok mindent megold. Én azért a nap végén fogyasztói oldalról megnézem, mennyibe kerül. És alapvetően itt az AFR-nek az egyik kulcskérdése lesz, hogy tud-e kedvező áron, és én hiszek abba, hogy egyébként tud kedvező áron, akár egy csoportos beszedésnél is működni. És ne felejtsük azt, hogy itt mondjuk a fizetési kérelemnél nálam van a kontroll.
Igen, én erre gondoltam.
Tehát a jelenlegi technológiai standard szerintem, hogy javíts ki, ha tévedek, 60 napig nálam van a virtuális csekkem gyakorlatilag, most így idézőjelet tettem a hallgató kedvére a kezembe, tehát hogy azért 60 napig én döntöm el, hogy az adott csekket mikor fizetem be, azt gondolom, hogy ennek is van ereje.
Ha már az árakat mondtátok, a sárga csekk, az lehet, hogy a fogyasztó sokassága, a fogyasztók sokassága nem érzi, hogy az pénzbe kerül valakinek, de azt valaki megfizeti a nap végén. Tehát ha ez versenyképes, és árban ott lesz, hogy jobb helyzet, mint a csekk, a sárga csekk, akkor azt gondolom, hogy itt aztán nagyon nagy puffer van. Mert akkor ezt mond végig ezt a folyamatot, légy szíves, tehát ott van a szolgáltató.
Igen, tehát a szolgáltató tud valamilyen módon intézni egy fizetési kérelmet. Az majd megint
mert tudja az én másodlagos azonosítómat, ez fontos, ezt meg kell neki adjam.
Így van, meg tud engem címezni, és akkor ő beküldi valahogy a központi rendszerbe a fizetési kérelmet, amit az én bankom megkap, és engem örökítesít. Mondjuk egy mobil push üzenettel megjelenik a mobiltelefonon, mert ott van a banki alkalmazás. És én ezt akkor ott vagy azonnal el tudom fogadni, vagy ahogy Zoli is mondta, félre tudom tenni, mert majd a fizetést majd elsőjén kapom meg, majd akkor fogom kifizetni, vagy még határidőben vagyok. Ugye ezeként az azonnalinak ez az egy másik jó előnye, hogy határidőn 23 óra 59 percig még határidőben vagyok, tehát még aznap még tudok fizetni, nem kell 5 órakor elküldenem az átutalást, nem kevésszer előfordul az emberrel, hogy ugye este ezt még eszembe jut, hogy elutalom, tehát azért ez is egy pici előnye, de nyilván nem ez a nagy volumenű előnye, hanem inkább ez, hogy, tehát, hogy fizetési kérelmet tud küldeni a szolgáltató, én akkor azt elfogadom, kifizetem. Az AFR 2.0 szabályozásnak van egy nagyon fontos eleme, hogy a fizető félnek ezt ingyen kell adni. Nem lehet tranzakciós díja. A bank nem terhelhet a tranzakciós díjat a fizetési kérelemre küldött átutalásra. Most az, hogy ez mikor lép életbe, vagy most első év, vagy szeptemberben, ezt most meg kéne nézni a szabályozást, de ugyanebben a csomagban van, mert több határidő is van a csomagban. Tehát ez most kimondottan a fizetési kérelemre összpontosítva. Tehát szeptember 1-től, amikor ez az egységes adatbeviteli megoldás, vagy EAM-nak szokta ugye a jegybank rövidíteni, egységes adatbeviteli megoldás, ez is egy nyelvtörő, ez majd szeptember 1-től lesz kötelező a bankoknak, onnantól fogva az nem lesz kérdés, hogy ki tud nálam így fizetni. Onnantól fogva az lesz a kérdés, hogy az elfogadó oldalon, hogy akkor hogyan tudom rávenni, hogy ezzel fizessen. Nekem miért jobb az, hogyha ő ezzel fizet. És ugye itt vannak azok, amikről beszélgetünk is, hogy kártyás világban vannak olyan dolgok, amiket nehéz megoldani, vagy nem arra van kitalálva, például loyalty programok, amiket a kedvezményezettek kereskedők szeretnek, kimondottan, sőt, tehát azért a Magyarországon is megjelentek már ezek a mindenféle brandingelt alkalmazások, akik ugye a saját loyalty programjukat tolják. Na most egy banki mobil alkalmazásos fizetéssel jobban integrálható az, hogy több adatot is át tudjunk vinni. Ugye az azonnali fizetés mögötti infrastruktúra az egy modernebb, komplexebb adatokat, bővebb adatokat átvívő infrastruktúra.
Tehát információ, adat.
Ugye? És a kényelmesebb tétel, ugye az, hogy most, ha bemegyek a benzinkútra tankolni, és azt mondom, hogy van loyalty program, akkor előveszek egy kártyát, aztán előveszek egy másikat. Ezt az azonnali fizetéses mobil alkalmazásos módszerrel automatizálni lehet, hiszen a mobil alkalmazás tudja, hogy én ki vagyok, tehát hozzá tudja tenni ezt az információt a fizetéshez. Tehát ezekben tud többet nyújtani, mint a kártya, akár az AFR 2.0-nak a megoldása. És hogy Zoli kérdésre veszek, tehát ugye most jelenik meg a fizető oldal kötelezően, akkor a kedvezményezett oldal ezt felkapja, elkezdi beépíteni, és hát azért vannak olyan fizetési helyzetek, ahol akár jobb élményt tud nyújtani a fizető felének.
És ez nagyon fontos, hogy azért alapvetően az adásnak a célközönsége az informatikai meg üzleti vezetők, és hogy itt nagyon keveset beszélünk szerintem arról, és talán itt van szerintem a megfelelő helye, hogy a fizetési megoldások bármilyen érdekesek is szerintünk, vagy az ezzel foglalkozók szerint, vagy bármennyire fontosak is, azért nem ezt teszi ki egy átlag informatikai vezetőnek az életét általában. Tehát nagyon pici a kapcsolódási pont ehhez, és nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van ebben a szerepe. Vannak mindig kúrens témák a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, aminek ehhez is van kapcsolódása, az adattal kapcsolatban, amiről ez egész szól. És szerintem itt az a legfontosabb feladatunk itt digitalizációs vagy informatikai vezetőként, hogy felismerjük azt a részt, ami a fizető rendszerek és az elfogadó között van. Tehát meg kell találni azt, hogy én, ahol dolgozom mondjuk digitalizációs vezetőként, abban az iparágban hol van a fizetésnek a helye, és hol van az a plusz rés, ahol én a vevőimtől vagy a fogyasztóimtól adatot szeretnék gyűjteni. Van-e erre a fejemben adatstratégia, hogy mit akarok tőle begyűjteni, mert ez a lehetőség kiváló, és ott van ingyen, hiszen a sémában, a fizetési sémában ott vannak az ingyenes mezők, hogy ezeket begyűjtsem. Gondoljunk csak arra, amit a Robi az előbb mondott, hogy egy hűségprogramnak az automatizálása, de akár csak egy vásárlási élménynek a fokozása, vagy a javítása, az mennyi lehetőséget nyújt magában. És itt azért hagynám nyitva a kérdést, mert szerintem, ha már mindenki ezen az egy kérdésen, hogy hol van az a rész, ahol én ehhez kapcsolódni tudok, elgondolkodik, akkor valójában az adás félig meddig elérte a célját, hogy szerintem IT vezetőként az a nehéz, vagy nekem személy szerint az volt a nehéz, hogy én megtaláljam mindig az adott cégnél, hogy hol van ennek szerepe. És Van még egy fontos rész, ami szerintem a QR kódnál megjelenik. Én alapvetően ezt QR kódnak hívom így nemes egyszerűségében. Mindig edukációról is beszélünk az IFR-rel kapcsolatban, hogy edukáljuk az embereket, ügyelőzzük meg a csalást, és fog elterjedni minden. Nagyon hiszek a tudatásban, tanár szerettem volna régebben lenni. Viszont itt van egy olyan rész, ahol nagyon egyszerűen lehet az embereket erre rászoktatni, mégpedig az, hogy a QR kódnak van egy tisztán online felhasználása, amikor én egy vásárlás közben egy QR kódot lecsippantok. El tudok képzelni olyan fizetési helyzetet, hogy oda megyek egy ügyfélszolgálaton, és egy monitoron mutatják nekem ezt a jelet, meg kiteszik egy papíron, és talán ez a legérdekesebb, hogyha mondjuk sorban állok egy közmű vagy bármilyen ügyfélszolgálatnál, és mondjuk egy díjhátalékot szeretnék rendezni, de én ezt szeretném egy kedvezőbb tranzakciós díjú módon rendezni, akkor lehetősége van természetesen az ügyfélszolgálatnak küldeni egy fizetési kérelmet, de arra is van lehetősége, hogy egyszerűen mutasson nekem egy QR kódot. És azt gondolom, hogy a digitálisan kevésbé érett, vagy erre kevésbé fogékony embereknél, most inkább az idősebb generációra gondolok, egy QR kód felmutatása és a kamerával lepittyentése, beolvasás. Tehát a hűségkártyán kívül egyébként szerintem minden IT vezetőnek, illetve üzleti vezetőnek itt van a lehetőség, hogy elgondolkozzon, hogy az adat, ami igazán a kincs számára, az információ, az hogy gyűjthető be az ő iparágában, vagy üzletében. Ezeket a lehetőségeket nézzék meg, ami ott van előttük szinte ingyen. A szinte ingyen alatt azt mondom, hogy a nekik fontos adattal kapcsolatos fejlesztéseket kell elvégezniük egy jó kiépített biztonságos infrastruktúrába.
Szóval akkor IFR 2.0, és élesedik a helyzet. Hogyan folytatjuk majd a podcast sorozatot?
A terveink szerint a következő adásban akkor az MNB és a Zsiró képviselői jönnek el, akik ezzel a kérdéssel már sok-sok éve, valaki több mint 10 éve foglalkozik. Az azt követő műsorokban pedig természetesen a banki oldal képviselőit hallgatjuk meg, hiszen a komplexitás, amit elfednek előlünk, azért az nagyrészt az ő érdemük, az ő munkájuk. Én azt gondolom, hogy méltányos és mindenképpen hasznos őket is megkérdezni. Azt követően pedig üzleti oldalról fogunk megkérdezni két olyan szakembert, aki ezt üzleti oldalról világítja meg.
Kinek miben lehet ez izgalmas, ugye?
Vagy már miért az?
Vagy miért
az? Van, aki már aktívan foglalkozik vele, és mivel itt a valós innovációval, meg a valós történésekkel szeretnénk foglalkozni, így minden megszólítottnak már ezzel kapcsolatban legalább egy lezárt, sikeres valós eredménye vagy projektje is van.
És hát az időben is megyünk előre, hogyha addig már lehet, hogy több is lesz, mert addig lehet, hogy eltelik 2-3 óra.
Adja Isten.
Nagyon szépen köszönöm nektek, Kozma Zoltán, digitalizációs vezető, fizetésforgalmi szakember, és Kiszeli Robert, Kepsis, fizetésforgalmi szakértő volt itt. Ez volt az első adás, Instant Payment Podcast sorozat. A nézőket, a hallgatókat arra biztatom, hogy legközelebb is tartsanak velünk. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.